Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és énekeljük a 236. dicséretünket mindegyik versével. A 236. énekünket mindegyik versével énekeljük. Mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Együttlétünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy elcsöndesedhetünk a Te színed előtt, és köszönjük, hogy kérhetjük, hogy lelked által munkálkodj most a szívünkbe, és Te készíts bennünket karácsony ünnepére. Kérünk Téged, hogy ígéd által munkálkodj most a szívünkben, és add, hogy kellően magunkba tudjunk tekinteni, igét fényénél meglássuk önön valónkat, meglássuk kegyelemre szorultságunkat, és úgy lássuk meg téged, ami kegyelmes megváltónkat, üdvözítőnket, hogy valódi örömre tudjunk jutni. Kérünk téged arra, hogy áld meg most ezt az időt, amit színed előtt eltölthetünk. Segíts elfeledkezni teendőinkről. Kérünk téged, hogy segíts rád bízni azokat, amik még előttünk vannak. Megköszönjük azokat is, amiket már elvégeztünk. Kérünk arra is, hogy bocsáss meg azokat a bűnöket, amiket ma is elkövettünk. Meggondolatlanságunkban, rád nem figyelésünkbe, hitetlenségünkbe. Bocsáss meg azokat az érzéseket, gondolatokat, szavakat, cselekedeteket, amiket véghez vittünk. Add, hogy kegyelmedből alkalmasak legyünk arra, hogy a te igédet figyeljük, megértsük, és követni is tudjuk. Kérünk, hogy munkálkodj most bennünk. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Máté evangéliumából, az első rész 20. versétől a fejezet végéig. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, tudnilik József, íme az Úr angyala álomban megjelent néki mondván, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjen, amit az Úr mondott a próféta által, ki így szól. Íme a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felébredve úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta valanéki, és feleségét magához vette, és nem ismeré őt, míg nem megszülé az ő elsőszülött fiát, és nevezi annak nevét Jézusnak. Kedves testvéreim, karácsony ünnepét manapság körülveszi egy bűvös kör, ami mintha nem engedné, hogy eljussunk karácsony lényegéig. Úgy érezzük magunkat, mintha át kellene törnünk ezen a bűvkörön, ha el akarnánk jutni karácsony titkáig. Nem is nagyon szeretik az emberek, hogyha ezt a bűvkört, ami már úgy így mondjam, teljesen eltakarja szinte karácsony lényegét, piszkálni kezdik az emberek. Ne lépjünk túl itt a romantikus hangulaton, a szeretet ünnepén, a család ünnepén, a karácsony békéjén, a gyertyafényen, az andalító zenéken, az ajándékokon. Ne piszkáljuk ezt a körítést, és ne próbáljunk bemenni karácsony igazi lényegéig, igazi titkáig. Hagyjuk ezt a bűvkört érintetlenül. De hát azért mégiscsak jó lenne legalább itt a templomba eljutni karácsony lényegéig. Ami nem, hát nem álomszerűen romantikus, és nem maradéktalanul ideális, hanem nagyon is reális. Emlékezünk Jézus földre születésére. Emlékezünk Jézus földre születésére. Amikor azonban erre emlékezünk, testvérek, akkor újra és újra meg kell emlékeznünk arról is, hogy ennek a Jézusnak miért is kellett megszületni erre a földre. Na, ez az a pont, amiről hajlamosak vagyunk úgy lazán elfeledkezni. Hogy Jézusnak miért kellett megszületni erre a földre. Ja, hát mert Isten szerette a világot, és adta az ő egyszülött fiát. Hát persze. De még ha ebbe belemerülnénk is, akkor is kikerüljük azt az igazán idegesítő, vagy nyugtalanító dolgot, amiről kell beszélnünk egy kicsit ma este. Tudnélik ez az, hogy kétségbejtő állapotba születtünk bele, és vagyunk. Mi emberek. Ti, én. Ez az, amivel nagyon sok ember karácsonykor úgy látom, hogy egyáltalán nem akar szembesülni. Én is hajlamos vagyok róla elfeledkezni, őszintén megmondom nektek. De hát az Úr eszembe juttatja azért újra meg újra, készülés során, most is eszembe juttatta, el is mondom nektek. Jézus a földre született, igen, az Isten szeretete küldte őt. De nem csak erről van szó, hanem itt vagyunk mi, akikért ez a Jézus eljött erre a földre. Mi? Nyomorult, bűnös emberek. Hadd juttassa most egy kicsit eszünkbe ezt az Isten lelke, testvérek. Hadd juttassa eszünkbe először is a megromlottságunkat. A megromlottságunkat. Aztán hadd juttassa eszünkbe majd a tehetetlenségünket, majd pedig az ítéletünket. A megromlottságunk először is. Emlékeztek rá, hogy, és idézzük fel magunkban, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette meg, és az ember jó volt. velejéig jó volt. Ám de ez az ember a sátán inspirációjára Isten ellen fordult. Isten konkrét parancsát megszegte. Föllázadt Isten ellen, abban a reményben, hogy ő maga is olyanná lesz, mint az Isten. És akkor Isten kizárt őt a vele való közösségből. És az ember azóta Isten nélkül éle világban. Ádám és Éva és az összes leszármazottaik már a bűneset után Isten nélkül éltek és élünk ebbe a világba. És ilyen szülők gyerekeként születtünk meg, mi ilyen gyerekeket nemzünk, akik Isten nélkül voltak, vagy vannak, vagy lesznek majd a világban. Az embernek ez az állapot, hogy Isten nélkül van, ez a bűn a Bibliába. Ezt nevezi a Biblia bűnnek. Ezt nevezi a Biblia lelki halálnak. Mert nincs együtt az ember Istennel. Hogy ott tegnap este is mondtam itt a gyülekezeti karácsonyon, hogy ott van egy hatalmas nagy szakadék az Isten és köztünk. Vagy ott van egy áthatolhatatlan fal az Isten és köztünk. És minden, ami jó, ami szép, ami igaz, ami szent, az ott van. És ezen az oldalon meg pont ennek az ellenkezője van. Itt vagyunk mi az Isten nélküli emberek a lelki halálban, a lelki romlottságban. Ebben a bűn állapotában, ebben az állapotban, testvéreim, ami gondolkodásunk, ami érzelmeink, ami akaratunk, ami lelkiismeretünk, minden az összes alkatrészünk, lelki alkatrészünk is, de a testi alkatrészünk is egyébként megromlik. Fokozatosan megromlik, eldeformálódik, vagy eldeformálódott, megromlott, múlt időben mondva. És válik a szívünk ilyen eldeformálódott, megromlott szívként minden gonoszságnak a kút forrásává. Ahogy emlékeztek, hogy a Máté evangélium a 15. részében mondja az Úr Jézus, hogy az emberi szívből származik minden gonoszság. És itt felsorolja ezeket a dolgokat, hadd soroljam elétek ezeket. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok. Gonosz gondolatok. Ott fogalmazódnak meg? Az ártó gondolatok, a gyilkosságok, azok is ott fogalmazódnak meg. A házasságtörések, a paráznaságok, a lopások, a hamis tanúbizonyságok, a káromlások, amik megfertőztetik az embert. Ezek ott fogalmazódnak meg belül, a lelkünkben, ami deformált, utána a kezünkön, a lábunkon, a nyelvünkön keresztül, aztán majd alakot öltenek a világba ezek a dolgok. De ami alakot ölt általunk, az már ott előbb ott volt bennünk. A szívünk mindenféle bűnöket fröcsög magából egyfolytában, erre vagyunk képes, testvérek. És erre vagyok képes, erre vagyunk képesek mindnyájan. Bűnösök vagyunk, olyan értelemben, hogy Isten nélküli állapotba születünk meg. Egy deformálódott szívvel, lélekkel, ami más se csinál, csak olyan dolgokat ont magából és önmagából, amik Isten mércéjét nem ütik meg, sőt, alulmúlják messze, amit Isten akar tőlünk. És ilyen értelemben is bűnösök vagyunk. Mindenről a dologról, testvéreim, amiről most itt egyszerűen beszélek, és amik vagy tudottak előttek, vagy nem tudottak, de most felidéződnek, vagy megtanuljátok. Ezeket, amikor halljuk, testvéreim, akkor ez fölötté illúzió romboló. Mert ugye úgy szeretjük magunkat olyan jó embernek tartani. Olyan alapvetően olyan rendes gyerek vagyok én. És úgy magunkba hordozzuk valahol ezt a humanista gondolkodást, ami humanizmus volt az, ugye, amelyik a felvilágosodás előtt, meg már a felvilágosodás előtt is volt humanizmus, de a felvilágosodás után még inkább kiteljesedve azt hirdette és azt tanította, hogy az ember alapvetően jó, minden ember alapvetően jó. Csak egy kicsit úgy a rosszaság pora úgy rászáll, de úgy azt a port úgy le lehet róla fújni nevelés során, otthoni nevelés során, vagy fegyelmezés során, vagy iskolai nevelés során, pedagógiai által, vagy valahogy. És akkor meg lehet javítani az embert. Mert hát alapvetően jó. És ugyanezt mondja, nem csak a humanizmus hiszi ezt, hanem az az igazság, hogy a zsidó vallás is ugyanezt hiszi és tanítja ma. A zsidók is ugyanezt hiszik. Pedig ő nekik ott van az Ószövetség, aztán láthatnák, hogy az ember nem ilyen. Ők tudhatnák, hogy az ember alapvetően rossz, de a zsidók közt vannak a legnagyobb humanisták. Az ember alapvetően jó, képes a jóra, csak biztatni kell, csak motiválni kell, és akkor csak úgy ontja magából a jó cselekedeteket. És benne van a kereszténységben is, testvérek, különböző formákban ott bukkan fel a kereszténységben is, hogy az ember nem teljesen rossz azért. Azt mondja a kereszténység kezdetén a Pelágius nevű tanító, hogy az embernek az akarata romlatlan, az akaratunkat nem érintette a romlottság, az jó. Van szabad akaratunk, így fejezték, van szabad akaratunk. Jött Augustinus, mondta, hogy dehogy is nincs szabad akaratunk, az ember egészen megromlott. Nagy harc keletkezett kettejük között. A középkorban aztán kicsit később ugye felbukkant a holland Arminius, aki ugyanezt a nótát kezdte, amit Pelágius. Az embernek van szabad akarata, tud dönteni az Isten mellett, el tudja fogadni Jézust, el tudja fogadni a kegyemet, mert valami kis jó azért csak van benne, amire építheti aztán az üdvösségét. Jöttek a reformátorok, és a reformátorok leszármazottai, a puritán teológusok, és mondták neki, nincs szabad akarata, Isten nem választhatja az ember. Azt, hogy milyen szappant vesz magának, vagy hol él Európában, azt megválaszthatja, de azt, hogy Isten mellett döntsön, erre nincs szabad akarata az embernek. Akkor jött a nagy skolasztikus teológus Aquinói Tamás. Ő azt mondta, nem az ember akarata a romlatlan, hanem az ember értelme a romlatlan. Az eszünk, a ráció, az a romlatlan. És akkor jöttek vele szembe a reformátorok megint, hogy nem, az ember értelme is megromlott, a gondolkodásukban hiába valók lettek. A Biblia tele van ezzel. Nincs egy jó rész az emberben, de az ember görcsösen igyekszik, hogy valami jót találjon magába. És ezzel szembe, testvérek, ott áll a Biblia, és azt mondja neked, hogy Isten nélkül vagy a világba, születésedtől, fogantatásodtól, születésedtől fogva, és ez az Isten nélküli alaphelyzeted, ez az állapotod, ez maga a bűn. Eleve romlott vagy. A szíved meg ott bent, ahonnan irányítódik minden megnyilvánulásod, az ugyanúgy romlott, deformálódott, és magából ontja azokat a szavakat, gondolatokat, tetteket, amik ugyancsak nem érik el Isten mércét. Te nem vagy alapvetően jó ember. Te nem vagy egy emberséges, jóságos, szeretetteljes és békés lény, hanem nem vagy igaz Isten előtt. Ugye ott, mikor Pál apostol a római levélbe fejtegeti ezt a témát, először kimutatja a pogányoknak az Isten előtti bűnösséget, aztán rámegy a zsidóknak a bűnösségére, és végül összefoglalja a harmadik részben, hogy mindegy, hogy valaki pogány vagy zsidó, az Isten szemében nincs egyetlen igaz ember sem. És egy olyan mérhetetlen lesújtó mondatot vagy mondatokat írott le, hát, amiket megint hadd idézzek fel előttetek, bár valószínűleg tudjátok kívülről is, de azért mégis hadd idézzem fel. A Római Levél harmadik részében ezt a tükröt látjuk magunk előtt. Nincs csak egy igaz ember se, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemesen haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy se. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak. Áspis kígyó mérge van ajkaik alatt, szájuk tele átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békesség útját nem ismerik, és nincs istenfélelem az ő szemük előtt. Ezek, testvérek, nem másról szólnak, ezek rólam szólnak, meg rólatok szólnak. Ezek vagyunk mi, az Isten előtt. Ahol ez a názáreti felbukkan, ott mindjárt leleplezi ezt. A názáreti felbukkant, Heródes dürohamot kapott. A názáreti felbukkant, Péter összetörve esik a csónak aljára, távozz el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Názáreti felbukkan, Zákeus bűnbánatot gyakorol, és beismeri, hogy csalt, és hazudott, és parkodott, és minden, és most visszaad mindenkinek mindent, amit elvettől, sőt többet ad nekik vissza. Ott Jézus közelébe, testvérek, senki nem érezte azt, hogy ő egy jó ember. Aki szemében nézett Jézusnak, akiben ő elkezdett munkálkodni, az rögtön lelepleződött, hogy egy jó van, ő, és én hozzá képest egy nyomorult, bűnös ember vagyok. És testvérek, a romlottságunkat hát elárulja az is, hogy egyszerűen nem is tudjuk valahogy komolyan venni ezt a bűnkérdést. Megmondom őszintén, hogy ez, ami engem leginkább zavar magamba is, de másokba is, amikor ezt érzékelem, hogy magát a bűnkérdését nem tudjuk komolyan venni. Ez is a romlottságunk miatt van. Egyszerűen, mint hogyha ez egy ilyen mellékes, vagy nem is tudom, ilyen nem fontos dolog lenne. Ha fontos lenne, akkor egyszerűen állandóan szinte térden állva könyörögnénk az Úrhoz, hogy Uram, hát köszönöm, hogyha már tiéd lehetek, de látod, már megint bűnt követtem el. Hát már megint mit csináltam? Hát egy hótlusta gazember vagyok. Hát én nem is tudom, hát indulatok ott vannak, ott vitézkednek bennem, legszívesebben megfojtanék valakit most egy kanál vízbe, amikor éppen olyanom van. Hát nem bírok megbocsátani valakinek, ott a bosszú ott van a szívembe, és én ugyan nem. És egyszerűen, mint hogyha nem is vennénk ezeket a dolgokat komolyan, még nem is kezdünk harcot ellenük, hagyjuk magunkból áradni a szennyet, testvérek. Nem fogunk bele, hogy harcoljunk, hogy önmagunkat megtagadjuk, ha már hívők vagyunk, akkor se. Sokszor egyszerűen tűrjük, hogy hadd jöjjön belőlünk a dű, hadd jöjjön belőlünk az indulat. Akadálytalanul kimondjuk annak, hogy egy kicsit is erőfeszítést tegyünk, hogy a bűnnel valahogy szembeszálljunk magunkba. Nem. Mint hogyha ez nem lenne fontos. Még hívőként is ott hordozzuk magunkba ezt a nyomorúságot. Hát még amikor még nem vagyunk újjászületett keresztjének. Hát beszéljünk valakinek a bűről, röhög rajtunk egyet. Istentelenség, ugyan már, hagyjál már. Megszegtem a törvényt valamibe, Isten törvényt, kit érdekel. Félváról veszi, de a hívő is hajlamos erre, testvérek, én is hajlamos vagyok, és kezdjük aztán még egy dolgot szoktunk csinálni, hogy a bűnt így megpróbáljuk így áttransformáljuk mondjuk kisebb rendűségi érzéssé. Ugye ez a nagy humanista pszichológiának a terméke. Hogy azt mondjuk, hogy nem ilyen perspektívában van az a bűn, hanem hát a bűn tulajdonképpen az ember kisebb rendűségi érzése. És Jézus azért jött, hogy nekünk a kisebb rendűségi érzésünket orvosolja. Valami nagy német evangelizáció volt nem régen a Pro-Kriszt evangelizáció, és ott a ünnepi szónok, a nagy evangelizátor Ulrich Parzani előadta ezt a elméletet. Ott ült, nem tudom hány ezer ember hallgatja közvetlenül, aztán az interneten, meg nem tudom min keresztül is hányan hallgatják, és előadja, az igen, bűnösök vagyunk, és a bűn micsoda? Az, hogy nem tudjuk magunkat eléggé becsülni. Ez a bűnünk, és ez annak köszönhető, hogy úgy neveltek minket, ahogy neveltek minket. De itt van Jézus. Látjátok, milyen értékesek vagyunk, hogy még Jézus is eljött értünk a mennyből, meghalt értünk, mert olyan értékesek vagyunk mi. Ő adja nekünk vissza az önértékelésünket. Ez egy hamis dolog, testvérek. A bűnt a Biblia nem ilyen összefüggés, a reformátorok se ilyen összefüggésbe kezelték. Az emberek nem ez a baja, hogy kicsi az önértékelése, sőt, nagyon is nagyon az önértékelésünk, iszonyú nagy az önértékelésünk. Még akkor is, amikor úgy csinálunk, mintha nagyon alacsony lenne, akkor is nagyon nagy. A bajunk az, hogy Istentől elszakadtunk, és folyamatosan az eltorzult szívünkből fakadóan szegjük meg a törvényeit. Ez ilyen összefüggésbe kell látni a bűnt. A magunk bűneit is. Az ember romlottsága, testvérek. Nézzünk szembe mi is ezzel a dologgal, és aztán nézzünk szembe azzal a dologgal, testvérek, hogy a második pontra is átérjek már, hogy tehetetlenek vagyunk ezzel a helyzetünkkel szembe. Egyszerűen nem, az ember nincs abban a helyzetben, hogy visszamenjen Istenhez, akitől elszakadt, és nincs abban a helyzetben, hogy az elkövetett bűneitől valahogy megszabaduljon. Nem tudunk átmenni a falon, hogy visszajussunk Istenhez, vagy nem tudunk hidat verni hozzá a szakadék fölött. Nem vagyunk ebben a helyzetben. És nem vagyunk abban a helyzetben, hogy amit már a romlott szívünkből fakadóan kimondtunk, meg véghez vittünk, meg megcsináltunk, és tudjuk, hogy az bűn. Egyszerűen nem vagyunk rá képesek, hogy ettől a tehertől, ettől a szellemi valóságtól, ami nyomaszt bennünket a lelkiismeretünk által, hogy ettől valahogy megszabaduljunk. Tehetetlenek vagyunk. Egyszerűen ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy megváltásra szoruló emberek vagyunk. A bűn állapotából és a bűneink terhétől valaki meg kell, hogy szabadítson bennünket. Meg kell, hogy váltson bennünket. Mert magunkat nem bírjuk. De kinek kell jönni? Egy embernek? Jönnie kell egy embernek, hogy segítsen rajtunk? Vagy csatlakoznunk kell egy emberhez, hogy majd ő segít rajtunk? Nem tud rajtunk segíteni ember, mert ugyanabban a helyzetben van, mint mi. Itt jön ez a... dereng előttünk, hogy de nagy dolog van itt a Bibliában. Hogy odakintről, odafentről valaki eljött ide. Aki nem teljesen közülünk való. Igaz, közülünk való, de szűztől született. Mégse olyan, mint mi. És ráadásul nem csak olyan, mint mi egy ember, hanem Isten is egy személybe, ő Isten ember. Őt adja elénk a Biblia, hogy ő tud rajtunk segíteni, de nincs önmegváltás. Nem tudjuk magunkat itt kihúzni a bajból, hogy így mondjam. Biztos emlékeztek még erre a mesére, fiatalokkal előadtuk sokszor a bujufa alatt, ugye, hogy mikor a mocsárba esik a kismajom, aztán mondják neki, hogy húzzad ki magadat onnan. Hát valahogy emeld ki magad a mocsárból, az meg csak húzza lefele, húzza szerencsétlen majom, majd ugye csak nyírvákolottan össze-vissza, de mondják neki a parttól, ahelyett, hogy nyújtanának valami segítséget neki, hogy kihúzzák, vagy valami, hogy nem, fogd meg a bajuszodat. Emeld ki magad a bajuszodnál fogva. Fogd meg a hajadat, és végül aztán kismajmot lehúzza a mocsár, és végül két kis ököl látszik egy darabig, ahogy szőrcsomókat szorongat. Magát próbálta megmenteni a majom, de nem lehet, nincs önmegváltás. Ugye ezt akarta a történettel érzékeltetni a dzsungel orvos. Nincs önmegváltás. De hány ember hiszi, hogy van? A világ vallásai, testvéreim, kivéve a kereszténységnek egy részét, a világ vallásai mindegyik azt hirdeti az embernek, hogy van önmegváltás. Van baj az életben, te meg tudod oldani. Hát elég ügyes gyerek vagy, elég erős vagy, egész jó vagy, meg tudod oldani a helyzetet. Van megváltás, önmegváltás. Nem kell várni, hogy más segítsen rajtad, kívülálló, meg nem tudom. Hát orvosold a magad problémáit. Nem vagy te olyan rossz, tehetsz te jót is. Ott van a római katolicizmusban is, azért mondtam a kereszténységnek egy része. Mert van, aki azt mondja, hogy csak Jézus a megmentő, de van, aki azt mondja, hogy nem csak Jézus a megmentő, mert én is hozzá tudok azért tenni valamit. Meggyújtok 20 gyertyát, elmondok 30 szóra ugyanazt a mondatot, és akkor majd valakin segítettem, mert én még nem csak magamon tudok segíteni, még máson is, hogy nehogy véletlenül elkárhozzon. Elmondok 30 mi atyánkot, már is segítettem egy kicsit magamon, elzarándokoltam Rómába, akkor meg másokon is segítettem, hogy üdvözüljenek. Nem csak magukon segíthetünk, hanem még másokon is segíthetünk, hogy kis Jézusként megválthatjuk magunkat is, meg másokat is. Persze nem teljesen egyedül, mert hát Jézusra is szükség van. És ott volt mindig a kereszténység körébe, testvérek, ez nem csak a római katolikus, a reformátusok között, köztünk is ott van, hogy hát igen, hát az Úr a megmentő, de azért a törvényt be kell tartani. Az ószövetségi törvényt azért csak be kell tartani. Ezt meg azt meg, mert ha nem tartjuk be, akkor bizony elkározunk, hiába Jézus így meg úgy. Nem, egyszerűen testvérek, meg kell értenünk ugye ezt a drága bibliai dolgot, hogy magunk, önmagunkért, másokért, meg pláne nem tehetünk semmit. A tehetetlenség. Ez megalázó, testvérek. Ugye ezt érezzük olyan megalázó, akkor betegekhez megyünk látogatni, hogy valami ott is úgy az zavarja leginkább a beteget, hogy olyan kiszolgáltatott helyzetben, hogy tehetetlen vagyok, nem tudok fölkelni, nem tudok vécére menni, nem tudok magamat tisztába tenni, megmosdatni, meg másokra vagyok. Ez borzasztó, megalázó érzés az embernek. És ugyanúgy vagyunk az Istennel is, hogy Jézusba belekapaszkodni, hogy ő majd megment engem. Hát lemondani a büszkeségemről, az alázat kedvéért, és összetörni, és azt mondani, hogy Uram, ments meg engem, mert különben elveszek. Nem könnyű dolog, testvérek, ez sőt lehetetlen a hiúságunk miatt, meg a büszkeségünk miatt. Lehetetlen. Az Úr tudja elvégezni egyedül, de az biztos, hogy itt a karácsonykor karácsony küszöbén ugye megint emlékeznünk kell, hogy de jó, hogy az Úr küldött nekünk valakit, az a názáreti, aki ott feküdt abba a jászolba. Ő a mi megmentőnk, az egyedüli, akire oda bíz magunkat, üdvözülhetünk. És a harmadik dolog, amit még elétek akartam hozni, az ítélet, testvérek, hogy nem csak arról van szó, hogy bűnösök vagyunk, nem csak arról, hogy tehetetlenek vagyunk, hanem arról is, hogy ítélet alatt vagyunk. Ugye a Biblia ezt is mondja. Hát ott volt az Isten fenyegetése, amit elmondott az Édenkertbe Ádámnak meg Évának, hogy amikor eszel arról a fáról, meg fogsz halni. Ez azt jelenti, hogy ki fogsz esni a velem való közösségből. És amikor megtörtént, akkor ki zárta őket Isten, mert ő nem üresen fenyegetőzi. Az ítélet utolérte az ő szüleinket, és az utódaikat is. Mi az Istennek az ítélete alatt lévő emberek vagyunk. Annak születünk. Egészen addig még Jézusban nem kapaszkodunk, aki elvette az ítéletünket magára a kereszten. De amíg nem, addig az Isten ítélete alatt vagyunk. Azt mondja a János evangéliumában az írás, hogy aki hisz, a fiúba örök élete van, de aki nem hisz, azon az Isten haragja marad. Ugye az Isten haragja van rajtunk. Ugye így, mint egy nagy súly, nagy teher nehezedik rá a lelkünkre, az életünkre, az Istennek a haragja. Azért, mert lázadunk ellene, mert a törvényeit megszegjük. Harag alatt vagyok, harag fiai vagytok, ugye. Aztán olvassuk a Galata levélben, hogy aki nem marad meg abban, amik megírattak a törvény könyvébe, az Isten átka alatt van. Az Isten átka van rajtunk, ahogy megszületünk erre a világra. Ezek nem olyan játékos dolgok, ugye. Lehet, hogy most annak tűnik, hogy Isten haragát sokszor hallottuk, meg az Isten átka is, arról is már sokszor hallottunk. Nem is veszük komolyan ezeket a szavakat a maguk igazi súlyába. Nem tudjuk komolyan, mert Isten lelke tud bennünk dolgozni, hogy tényleg magunkba szálljunk, aztán megéreztesse velünk, hogy ezek szörnyű dolgok, és igazán ahhoz, hogy ezeket kezdjük érzékelni, nem elég a jászolra néznünk, hanem föl kell néznünk a Golgota keresztjére. Hát a kereszten ott mutatkozik ez, hogy milyen dolog az Istentől elszakítva lenni. Hogy milyen dolog, amikor az Isten haragja rászáll valakire. Hogy milyen dolog, amikor az Isten átka nyugszik meg valakin. Ott van egy az egyetlen igaz, ugye? Aki nem szolgált reá, ott van a kereszten, és rá ömlik az Isten haragja, rá árad az Isten átka, és elsodorja őt is. És Jézus ott kiált, hogy miért hagytál el engem, ugye az atyához, végső elhagyatottságában, a pokol mélységeit éli át, a halálra megy. Ez nem olyan játékos dolog, bár nekünk ugye ez is olyan messze van a dolog, mert olyan érzéketlen a lelkünk, meg olyan, nem is tudom, hogy megfásultunk, meg hozzászoktunk, mert a tévét nézzük, aztán látjuk, hogy embereket koncolnak fel, már föl se tűnik nekünk. Az emberi szenvedés, meg vér folyása, meg se indít minket egy pillanatra se, mert csak egy film, mert csak egy mese, mert csak egy virtuális játék az, ugye. Egészen addig, míg test közelben nem jön hozzánk, azt valakit nem látunk a saját rokonaink közül, vagy szeretteink közül szenvedni, azt meghalni. Addig egyszerűen nem vesz, ezt se tudjuk, hogy Jézus szenved a kereszten, meg miket él át, meg meghal. Hát na és, hát sokan meghalnak. Úgy lepereg rólunk. Az Isten haragja, meg átka, meg. Pedig ezek, testvérek, el kellene, hogy egy kicsit úgy gondolkoztassanak bennünket, meg melbe kellene, hogy vágjon bennünket, hogy ja, hát ezt érdemlem én. Ez van rajtam. És az Isten haragjának, testvérek, igazságos haragjának ne felejtsük el a végső megnyilvánulását, a kárhozatot, az örök kárhozatot. Ahol nem a purgatóriumon keresztül csúszik be egy lélek, hanem a halállal, ha itt Jézus nélkül hal, meg rögtön oda kerül. A feltámadáskor meg föltámad egy gyalázatos test, most elmegy, úgy megy el a kárhozatra, a testben, feltámadott, nyomorult testébe. Hát a kárhozat, testvérek, nem is ezt is már viccét tették, meg karikatúra, meg nem tudom micsoda, mi se tudjuk szinte komolyan venni ezeket a dolgokat. Nem ráz meg minket különös, föl nem kavar minket a pokol, na hát jó. Pedig ugye ott van az írásban, hogy ez egy szörnyű hely, amiket Jézus mond róla, hogy a külső sötétség, meg a lesz ott sírás, jajgatás, a fogcsikorgatásnak a helye. Ahol a gyötörtetem a lángba, mondja a gazdag ember. Nem tudom, hány képet látunk a Bibliában, a tűznek a tava. Meg amik egyáltalán nem egy kívánatos helyként festik le, az Isten haragjának a megnyilvánulása, az ítéletnek a megnyilvánulása, ami visszavonhatatlan, örökké való. A testvérek, ezek a dolgok kellene, hogy ilyenkor, karácsonykor különösképpen is a mi szívünkre úgy ránehezedjenek, ugye? Érám legalábbis úgy rám nehezettek. Tehát Isten elküldte a fiát irántunk való szeretetből, de ezt a szeretetet se értjük addig, amíg nem értjük, hogy milyen nyomorult állapotban vagyunk mi. Hogy a bűn állapotában, a bűnösség állapotában vagyunk. Hogy tehetetlenek vagyunk, hogy ebből kijöjjünk. Hogy az Isten haragja, ítélete, károsztató ítélete van rajtunk egyszerűen. És ha ebből az állapotból minket valaki ki nem szabadít, és ez a valaki pont a názáreti Jézusra jászolbeli gyermek, az ő vére, élete odaáldozásával, akkor nekünk befellegzett. Tehát ha megfontolom, hogy milyen nyomorult állapotban vagyok, akkor válik igazán ragyogóvá a jászol. Akkor válik igazán ragyogóvá a kereszt, meg az üres sír, meg a megdicsült Jézus tulajdonképpen. Ilyen értelemben arra gondoltam, és ezzel zárnám a gondolatokat ma este, hogy a názáreti Jézus, amikor megszületett, akkor eléggé ünneprontó volt, hogy így mondjam. Ugye? Mint ahogy ma is az. Mert megrontja ez a Jézus azoknak az ünnepét. Meg akkor is megrontotta, de ma is megrontja azoknak az ünnepét, akik nem hajlandók tudni az ember romlottságáról, tehetetlenségéről és a kárhozatos ítélet alatt való létéről. Mert hogyha most ezzel mi előállunk, amit itt hallottatok tőlem, ebbe a nagy romantikus, nagy karácsonyi hangulatos, nagy öröm, meg nagy szeretet, meg minden, de, és ott elkezdünk erről beszélni, hogy ez a Jézus azért jött el, mert tudod, bűnös ember vagy. Aki nem tudsz magadon segíteni, aki a pokolba vagy már fél lábbal, egy hajszálon lógsz a pokol lángjai fölött, ahogy Edwards mondta annak idején. Akkor majd furcsán fognak ránk nézni. Miről beszélsz te? Hát karácsony nem a család ünnepe? Meg a szeretet ünnepe? Meg a nem tudom én minek az ünnepe? Fenyőfa ünnepe? Hát nem azé. Azt lehet ilyen romantikus hangulatba, ilyen nem tudom milyen rózsaszín ködbe végigélni. De az nem egy igazi karácsony. És az nem egy igazi karácsonyi öröm. Az igazi karácsonyi öröm az igazi karácsonyi ünnep az ott van, ahol én tudom, hogy ki vagyok én. És látom, hogy Jézus értem jött. És nekem ő az egyedüli reménységem, akiben belekapaszkodhatok. Tegnap mondta a feleségem, most már ezzel tényleg bezárom, hogy készülget ilyen karácsonyi gyerekműsorokra, akkor sok minden átmegy a keze között, és régi ilyen adventi dolgokkal is találkozik, történelmi dolgokkal, és azt mondta tegnap, hogy ez a régi református adventekbe feltűnt neki, hogy mindenhol a bűnbánatról volt szó. Hogy advent az a református gyülekezetekben, református hívők számára, itt a mi hazánkban is, a régi időkben, de nem csak itt, hanem máshol is, az angol szász világban, a bűnbánatról, a bűnnel való foglalkozásból, a bűn miatti magukba szállásból állott. És így érkeztek oda karácsonynak a küszöbére. És így volt, és így lehetett igazi örömük. Mert így tudták, hogy kinek örülnek, meg ki érkezett meg igazán. Hát a megváltónk, a szabadítónk, az üdvözítőnk, aki levette rólunk a kárhozatot, aki kihúzott minket abból a bajból, amiből nem bírnunk már kimászni, aki orvosolta a helyzetünket. Született néktek ma a megtartó. Nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy így karácsony előtt lehetőséget adsz nekünk arra, legalább ezen az estén, hogy elcsöndesedjünk, és önmagunk lelki arcát megvizsgáljuk, meglássuk a Biblia, a te ígéd tükrében. És köszönjük néked, hogy láthatjuk magunkat, mint végtelenül elveszett embereket. Köszönjük, hogy ránk terheled bűnösségünket, ami velünk született, ránk terheled vétkeinket, amiket romlott szívünkből fakadóan folyamatosan elkövetünk. Ránk terheled, Urunk, azt, hogy tehetetlenek vagyunk, és ezen a helyzeten, amiben születtünk, és a bűneinken se tudunk változtatni. Nem tudunk mássá lenni, mint akik vagyunk. És köszönjük, hogy szembesítesz azzal, hogy a te haragod, a te átkod, a kárhozat ítélete már kimondatott fölöttünk. És köszönjük néked, hogy ha mindezelőtt előtt és alatt megalázkodunk, és összetörik a szívünk, akkor igazán észrevehetjük azt, akit oda tettél a betlehemi jászolba, oda tetted nekünk Jézust, hogy ő szabadítson meg minket a bűntől, a kárhozattól, az elveszettségből, és tegyen bennünket új emberekké, szabad emberekké, boldog, üdvözült lelkekké, emberekké. Kérünk téged, add meg nekünk, Urunk, hogy ne ejtsen rabul minket ez a körülöttünk tapasztalható, elragadtatott lelki állapot, vagy feldobott érzelmi állapot, ami ilyenkor az embereken szinte erőt vesz. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy valóban bűnösként tudjunk beléd kapaszkodni, és örülni neked, aki megszülettél üdvösségünkre, aki aztán meghaltál, feltámadtál, és most uralkodsz. És köszönjük neked, Urunk Jézus, hogyha már most téged, mint a megváltónkat tisztelhetünk és imádhatunk, és ha megint olyan bűnösként kapaszkodhatunk beléd, mint egykor. Köszönjük néked, hogy most is vallhatjuk, hogy te vagy, ami megtartunk, egyes egyedül, és te elég vagy a megtartatásunkhoz. Köszönjük, ha most is örülhetünk neked, mint elveszettek a megmentőjüknek. Kérünk, hogy áld meg szíveinket, éjszakánkat, holnapi napunkat, gyülekezeti alkalmainkat. Kérünk, légy velünk ebbe az ünnepbe. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A te bizonyságaidnak igazsága örökké való, oktass, hogy éljek. Amen. Testvéreim, hirdetem, hogy holnap este, ha az Úr éltet bennünket, akkor 4 órakor lesz Isten tiszteletünk. Ünnep első napján és második napján 9 órakor tartunk Isten tiszteletet. Óév és új év napján is majd délután 4 órakor lesznek az Isten tiszteleteink. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az alkalmakra. Most pedig a 240. énekünket lapozzuk fel. 240. Az első 3 versével énekeljük el, 240. éneket, első 3 versével. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám mindenkor elhiggyétek. Thank you. áldás békesség.